Kemer 6, Miskolc. Itthon vagyunk.
Jó napot kívánok, köszönti a szerkesztő Hajnal József a kedves hallgatókat. Kezdődik délelőtti magazinunk, méghozzá igen érdekes témával, legalábbis véleményem szerint. A beszélgetésünk végén majd egy meghívót fogunk átnyújtani, ami a Bükkalja díjugrató kupával kapcsolatos, ám előtte a stúdió vendégével, dr. Szegő Zsolttal a lovakról fogunk diskurálni. A kérdés az nyilvánvaló is lehet akár, hiszen nagyon sokan láthatták a televízióban, azután a mozikban azt a filmet, amiben egy valaki, aki a lovak lelkével foglalkozott, finom információkat nyújtott át a lovaknak. Vajon hiteles lehet-e ez a suttogó szerep? Tehát van-e olyan ember, aki valójában nem csak a lovak fiziológiáját ismeri, hanem a lelkét is?
Nagyon jó kérdés, nagyon tetszik a kérdés azért, mert pont a lovas, ló és ember kapcsolatnak a legalapvetőbb kérdéseit feszegeti maga a kérdés. Minden erre épül. A ló-ember kapcsolat az sokkal erősebb, teljesen más, mint egy állat-más ember kapcsolat. Egyszerűen azért, mert a ló az az állat, ami talán a legtöbb érzelmet, a legtöbb gondolatiságot, a legtöbb művészi szabadságot váltja ki az emberből. Elég, ha arra gondolunk, hogy mi az az állat, ami az emberek mellett a legtöbb szoborban megvan. Szinte majdnem mindenhol lovas szobrokat látunk. A ló érzelmi vagy értelmi kifejezője volt például a hatalomnak, a birtoklásvágynak, a tudásnak, az erőnek. Pusztán csak azzal, hogy az ember ráült rá, azzal, hogy bírt vele.
Igen, hát ezek a mi szempontjaink, ez így nagyon igazságos, és biztosan így is van, de mit lehetnek a lovak szempontjai? Azt szokták mondani, bocsánat, csak egy mondat, hogy egy másik világból élve a hasonlattal, hogy a kutya az ember barátja. De vajon a kutyák így gondolják-e? Tehát, hogy ön, aki nagyon jól ismeri a lovak természetét, és belelát az ő világukba, vajon ők hogyan gondolják, hogyan gondolhatják? Nem szeretnék ilyen túlzott elvárásokat megfogalmazni velük kapcsolatban, de el tudom képzelni azt, hogy esetleg léteznek ilyenek is.
Úgy kell elképzelni, úgy kell látni ezt a kérdéskört, hogy a lovaknál két fő alapvető tulajdonság van, ami befolyásolja mindennapjaikat. Az egyik a kíváncsiság, a másik pedig a félelem. A félelem ugye abból fakad, hogy elméletileg növényevők, tehát az Atya Úristen azt a szerepet osztotta rájuk, hogy valaki valahol megegye őket. Ők pedig megpróbálják megakadályozni, tehát jó gyorsan nagyon messze elszaladnak. A másik tulajdonság, ez pedig a kíváncsiság, ez pedig a ló fokozott intelligenciájából fakad. Megpróbálja a világot felfedezni, megpróbál szinte minden új dologra valahogy rácsatlakozni. Többek között az ember-ló kapcsolatban a ló kíváncsisága az az egyik dolog, amire minden kapcsolat épül. Emiatt, amikor látunk ilyeneket, vagy hallunk ilyen történeteket, nevezhetjük őket nyugodtan suttogóknak, nevezhetjük őket természetes lóképzéssel foglalkozó embereknek, ők szinte majdnem mindig a ló kíváncsiságára alapoznak. Megpróbálják fölkelteni azt az érdeklődést, ami természetesen benne van a lóban, megtalálni azokat a természetes jelzéseket, amiket egymás közt adnak a lovak egymásnak, és ezeket a dolgokat, hogyha sikerül fölépíteni, akkor olyan kapcsolat alakul ki, ami már közelebb van majd, hogy nem, egy ló-ló kapcsolathoz, mint egy ló-ember kapcsolathoz. Viszont ugye, mivel minden ember érző, lélekkel rendelkező lény, ezt automatikusan felruházza a saját egyéni, speciális lelki kisugárzásával, és ezt ugyanúgy képesek a lovak venni. Abban az esetben, hogyha érzékeny lóval találkozunk, és érzékeny emberrel találkozunk, akkor tulajdonképpen szó nélküli, mozdulat nélküli, majd érintés kommunikáció kialakulhat kettejük között. Ennek van valóságos alapja, és ez működik is.
A Szimbád című film végén, amikor Szimbád meghal, akkor a ló hazaviszi a tanyához, vagy ahhoz a kuriához, ahol együtt éltek. És hát nagyon sok ilyen históriát lehet hallani, még szép, gyönyörű, úgymond ló történeteket. Vajon a lovak, ahogyan egymás között kommunikálnak, nem csak a fölé és alárendeltségi címszavak futnak egymás között, hanem ott lehetséges még egyéb kommunikáció is?
A vezérelv tulajdonképpen ez, tehát egy olyan állatnak, ami a természeti rend alapján végül is nagy közösségben, ménesben él, alapvető, hogy a ménesen belül rendet kell tartani. Tehát nagyon szigorúan megvan maga a sorrendiség. Uh-huh. Viszont ezt nagyon-nagyon finom árnyalatok színezik minden irányból. Tehát amikor látunk két olyan lovat, aminél le van rendezve, ki az alá és ki a fölé rendelt, utána megnyílnak egymásnak. Az adott szabályok betartásával gyönyörű szépen egymás mellett vannak, vakarásszák egymást, egyik segít a másiknak, löki a másikat, zavarja a legyet egyik a másikról. Tehát ez működik, ez a dolog. Abban az esetben, amikor a sorrendért harc van, akkor ugye mindig az agresszívabb viselkedés felé megy el a dolog, de gyakran elég egy apró jelzés, ami már működik, és rögtön utána a kommunikáció azt tulajdonképpen kitárul, és sokkal másabb, finomabb eszközök jönnek elő.
Egy hasonló foglalkozású hölgyel, sárospataki állatorvos beszélgettem, aki szintén hát a lovak nagy barátja, és meséltem, hogy milyen fineszes volt a ló. Már azt hitte, hogy minden rendben van kettejük között, és egy ilyen vágta után egy hirtelen kanyarban, majd hogy nem derékszöget vett a ló, ő lerepült, a ló pedig elment haza. Tehát vannak ilyen fineszességeik? Vannak olyan megoldásaik, amik azt mondhatják, hogy hát mégis csak én vagyok az erősebb, vagy mégis csak én vagyok az okosabb, vagy nem lehet engem csak úgy irányítani.
Természetesen vannak, tehát nekünk is vannak nagyon jó és nagyon rossz tapasztalataink. Alapvető igazság az, hogy általában az a ló, aki kultúrált, harmonikus környezetben nő föl, tehát egyben részesül a saját fajtársainak a viselkedési mintáiból, és kulturált emberi viselkedés mintákat tapasztal, ebben az esetben nagyon-nagyon nagy meglepetések általában nem érik az embert. Amennyiben rossz tapasztalatai vannak a lónak, vagy azért, mert a saját fajtársai a ménesben nagyon hátra számízték a rangsorban, vagy pedig, hogyha olyan gazdához került, aki igazából nem érezte a finom kommunikációnak a fontosságát, nem érezte azt, hogy egy lóval bánni kell, hanem mint tulajdonként kezelte, esetenként nem feltétlenül finom módszerekkel, finom eszközökkel, a lóban ez nagyon-nagyon benne marad, és akkor hasonló reakcióik lehetnek. De egyébként erre a konkrét esetre visszatérve, nagy valószínűséggel inkább az ijegység és a hirtelen jött félelem az, ami megmagyarázza ezeket a dolgokat.